Az Alaegerszegi Mária Rádió műsora következik, melyben Pesti Lászlóné beszélget dr. Csorba László történésszel Deák Ferencről.
Kedves hallgatóink! Az Alaegerszegi Mindszenty József Látogatóközpontban 2023. október végén dr. Csorba László történész a Haza bölcsétől a kiszolgált altisztik címmel tartott előadást. Most a vele készített beszélgetést hallják.
Köszöntöm történész urat a Mindszentineumban. Öröm és megtiszteltetés, hogy elfogadta kérésünket, és hát itt most az előadás után beszélgethetünk Zala szülöttjéről, Deák Ferencről. Nekem kétszeresen is öröm, hiszen én is abban a kis zalai faluban, Söjtörön születtem, ahol Deák Ferenc, és abban a templomban kereszteltek, ahol egykor őt. Az igazi nagy egyéniségekről számtalan anekdóta keletkezik. Így volt ez Deák idejében is. Szinte kötetnyi anekdóta maradt fönn róla. De mi volt az ő igazi nagysága? Miért lett ő a Haza bölcse?
Azt szokták mondani, hogy a magyar történelem második legsikeresebb évszázad az a 19. század. Az első az nyilván Szent István király, a 11., amikor a nomád világból kialakult a modern keresztény feudális állam, de a második legsikeresebb évszázadunk az a 19., amikor a már bomló, tönkremenő, rendi világból létrejön a modern polgári Magyarország, a piacgazdaság, a civil társadalom és a polgári parlamentáris államberendezkedés. Na most ennek a küzdelemnek egy lenyűgöző nemzedék áll az élén, ugyan sok mindent örökölnek a 18. századból, de megújítva a korabeli európai inspirációkat is átvéve és továbbfejlesztve megalkotják szellemileg azt, hogy hogyan kell ezt az átmenetet megcsinálni, majd pedig ők ügyesen ezt le is vezénylik, tehát ennek nagy részét az előkészítésre a reformkorban, majd az áttörést 48-49-ben, majd pedig egy elhúzódó szakasz van az önkényuralom szakaszával, végülis a kiegyezésig, amikor bizonyos kompromisszumokkal, de az eredeti program nagy része megvalósul. Most ennek a küzdelemnek a reformkori kezdő szakaszában négy nagy nevet kell kiemelnünk, Széchenyi Istvánt, az első nagy programadót, Veselényi Miklóst, az erdélyi politikust, aki az országos ellenzék első nagy vezére, Deák Ferencet, aki a jogalkotásban, a modern Magyarország kitalálásában is döntő szerepet játszott, és Kossuth Lajost, aki szintén mind elméleti munkásságával, mind pedig konkrét politikai tetteivel ezt a programot vezette. Itt egy hihetetlen nemzedék, még további nagyszerű figurái vannak, hiszen Batthyány Lajos, Ötvös, Andrássy, Pulszky, még nagyon sokakat emlegethetnék. De mégis ez a négy a legkiemelkedőbb, és aztán ezek közül mi különösen kiemelkedik, 49 után Deák alakja, mert ő az, aki itthon marad. Ugye Széchenyi Döblingbe kerül, Veselényi már 50-ben meghal, Kossuth pedig száműzetésben él. És így Deák személyében összpontosul a hazaiak politikai reménye, és az ő politikai döntései végül is egy nyugvó pontra hozzák a nemzetet a kiegyezés után. Ezen ugyan lehet vitatkozni, hogy ennek mik a részletei, de a kortársak úgy érezték, hogy itt egész különleges bölcsesség érvényesül, és ez alapozza meg azután azt a tiszteleti nevet, hogy őt a Haza bölcsének nevezzék.
Milyen volt Deák, mint magánember? Kik voltak a barátai? Milyen viszony volt a politikus társaival?
Roppant érdekes jelenség az, hogy egy olyan korszakban vagyunk, amikor a politika professzionalizálódása bekövetkezik. Egy nemes úr, aki a vármegyei életben benne van, az klasszikus értelemben is politizált, hiszen a megye mindennapi életében részt venni az egyben az országos politikához való kapcsolódást is jelentett, hiszen a megye életének egy lényeges eleme volt az, hogy a rendi országgyűlésekre követeket választottak, és kidolgozták a követutasítást. Tehát abban az időben nem az volt az elképzelés, mint a modern képviselőknél, hogy én egy személyiséget választok meg, és rábízom, hogy ő hogyan politizál, aztán ha nem tetszik, akkor legközelebb nem szavazom meg. Ez a képviselő logikája. A követ ehhez képest sokkal kisebb személyes autonómiával rendelkezik, neki előírják, hogy miről van szó. Tehát a megyei politikusok azok így országos ügyekkel is foglalkoztak, amikor megfogalmazták a követutasítást. Most ebben a közegben Deák abszolút otthon volt, a bátyja révén beleszületett ebbe a közegbe, részt vett a megyei mindennapi életbe, jogi végzettsége volt, elképesztő memóriája, olvasottsága, nem csupán a korpus jurist és a magyar joganyagot ismerte, hanem a korabeli európai jogi irodalmat. Ugye németül jól tudott, és fordításokban a teljes francia, angol, olasz újdonságok is hozzájutott, nem csupán a németeket. Ugye ennek révén elképesztő áttekintő képesség volt, és ez természetes módon éreztette a megyei politikai közegben. Igen ám, de pont ez az a korszak, amikor ez átalakul. Fokozatosan a rendi országgyűlésből majd népképviseleti polgári országgyűlés lesz 48-ban, és a megyei familiáris, szinte lokoni, baráti politikai világból pedig kialakul a modern nyilvánosság, ahol ugyan a pártok belül ugye megmaradnak ezek a szoros kapcsolatok, de a nyilvánosságban, a politikai hírlapi vitákban ott már vállalni kell azt, hogy a közvélemény előtt vívjuk meg magunkat, és egyfajta kettős szint alakul ki. Ugye egyfelől lehetséges, hogy úgy a mindennapokban jóba vagyunk, de közben a hírlapok hasábjai már fejbe csapjuk és anyázzuk egymást. Na most a Deákban nagyon mélyen megvolt az, hogy mindnyájan hazafiak vagyunk, csak a konkrét kérdésekről más a véleményünk. Tehát ő például azt szerette volna, hogy közös politikusi pártklub van, ahol minden párt ott van, és csak benn a teremben vitatkozunk egymással. De a modern politika nem ebbe az irányba megy, tehát a pártpolitizálás az csoportharcokká változik, és sajnos egy idő után nincs átjárás. Tehát noha sok ponton az ő gesztusai, a régi ismerettségek, barátságok bizonyos szempontból megmaradtak, de az a szoros érzelmi együttélés, ahogyan ő a politika elképzelte, ez sajnos megvalósíthatatlan volt. Így azután ahhoz a másik nagyon fontos dologhoz ragaszkodott, hogy amikor viszont ott hagyjuk a parlamentet, akkor a magánéletünk köztöbben senkinek semmi köze. És az ő békés családi körében, kezdetben ugye Klára nővérénél, majd különböző unokatestvérek, unokanővérek, majd pedig a Vörösmarty árvák, akiknek ő a gyámja volt, ebben a körben ő egy a legteljesebb mértékű, tiszteletre méltó polgári magánéletet élt, mert hiába volt ő nemes ember, életvitele tulajdonképpen egy értelmiségié volt, egy értelmiségi polgáré, és ennek minden velejárójával ebből jól érezte magát. Nem hiányzott neki semmi, ugye a szokásos mértékben ugye kultúrával is foglalkozott, rengeteget olvasott, és tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy egy modern értelmiségi életét érte, és annak zártabb, hitelesebb, belső, intim családi körét.
Deák Ferenc jóvoltából a szintén Söjtörön élő Festetics Mária grófnő Erzsébet királyné udvarhölgye lett. A királyné szerette a magyarokat. Milyen kapcsolata volt Deáknak a királynéval? Számított-e valóban az ő támogatása a kiegyezéskor?
Festetics Mária esetében valóban itt az alai kapcsolatok nagyon lényegesek, de valóban Deák kapcsolata korábbi Erzsébettel, Erzsébet környezetével nem tudjuk egészen pontosan, de könnyen lehetséges, hogy Ferenc Ida, aki Erzsébetnek a felolvasó nője volt a 60-as évek elejétől, hogy Ferenc Ida oda kerülése is már valamiképpen a magyar kapcsolatokkal és Deák javaslatával is összefüggött. Ennek a pontos részleteit ma nem tudjuk. de azt tudjuk, hogy Ferenc Ida révén Erzsébet levelezési kapcsolatban volt Deákkal és Andrássyval. Tehát Ferenc Ida révén Deáknak lehetősége nyílt arra, hogy Erzsébet politikai nézeteit befolyásolja, annak az Erzsébetnek a politikai nézeteit, akiben eleve volt egy nagyon mély szimpátia a magyarok iránt, mégpedig azért, mert az anyósa, Zsófia főhercegnő gyűlölt és utálta magyarokat, nem tudta megbocsátani a 48-49-et. Erzsébet számára viszont ez a függetlenség, az anyósával való szembefordulás és egyfajta a szellemi függetlenség lehetőséget adta, mert a magyarul tudás, Ferenc József ugyan jól tudott magyarul, de amúgy a bécsi környezet az nem. Tehát egyfajta tolvajnyelvvé vált a magyar, és amikor Ferenc Idával egy nagyon mély személyes barátság és bizalmas viszony bontakozott ki, akkor ennek egy nagyon lényeges eleme volt a kapcsolattartás Deákékkal. És ma a történetről már egyértelműen alátámasztja, hogy ebben az időszakban, tehát a 60-as években Erzsébetnek egy nagyon erős személyes szerepe volt abban, hogy végül is Ferenc József belátva a helyzet és a körülményeket elengedte a korábbi, még az ókonzervatívok által javasolt megoldásokat, és végül is vállalta a Deáké koncepcióval való megegyezést, és ebben az ő személyes közreműködés az egyetemű, a korabeli források, a levelezésben benne van, maga Zsófia is panaszkodik, hogy Erzsébetnek milyen erős hatása van, hogy Ferenc Józsefet hogy erőltető, hogy nyomja, hogy a magyaroknak így legyen, úgy legyen, amúgy legyen. Ez nem azért volt, mert Erzsébetet általában a politika érdekelte, hanem itt ebben a konkrét ügyben akart eredményt elérni, és amikor ez sikerült, akkor ő ezt elengedte. Tehát ő soha többet ilyen politikai ügyekben ilyen közvetlenül nem vett részt. De, hogy ekkor ebben részt vett, ez a mi szerencsénk, mert a Deákkal való együttműködés, az Eötvös Józseffel, Andrássy Gyulával való együttműködés, levelezés révén, ő valóban képben volt, és éppen abban tudott segíteni, ahogyan a kibontakozás Deákék helyesnek tartották.
Mit tudunk Deák személyes vallásosságáról?
A 19. században vagyunk, amikor egy világméretű, lenyűgöző átalakulása zajlik a vallásossághoz való társadalmi viszonynak. Ugye klasszikusan már új módon képzelik el a közösségek működését, amelyekben az egyházak már nem játszanak intézményes szerepet, de az emberi közösség magánviszonyaiban ugyanolyan fontos és drámaian lényeges ez a fajta dimenzió az emberi életnek, de már nem gondolják azt, hogy az államhatalmat úgy kell működtetni, hogy abban az egyházaknak közvetlen intézményes szerepe lenne. Most egy ilyen közegben nő fel Deák Ferenc, és az ő számára az a sajátosság lesz meghatározó, hogy úgy érzi, hogy azok a mély morális igazságok, amelyekkel többek között a katolikus tradíció rendelkezik, ez más vallásokra is jellemző. Tehát ebben az időben már olyan mértékű tudás van a világban létező kulturális jelenségekről, amelyekben nagyon erős az a motívum, hogy ugyan vallási formák elképesztően gazdagok és összetettek, de mégis a morális tanítás az tulajdonképpen nagyon hasonlít, mert az emberi együttélés alapdolgaira vonatkozik. Tiszteljük egymást, tiszteljük a másik véleményét, a szülőket, a gyerekeket, ne bántsuk egymást, ne lopjunk, ne csaljunk, stb. Tehát lényegében ő is azt gondolja, hogy ez szerint létezik egyfajta általános erkölcsi jó, és hogy minden vallás végsően a maga módján, a maga kultúrás milliójében, a maga helyén ezt valósítja meg. Zala megyében az ott zajló valláspolitikai, egyházpolitikai vitákban is ezt egyszer kifejti, hogy ugye, hogy van egy örök igazság, egy örök isteni igazság, ez tulajdonképpen a vallások erkölcsi üzenete, és ugye minden igaz vallás ezt követi, és amelyik nem ezt követi, az nem is lett igazi vallás. Most ennek megfelelően Deáknál nem látok egy közvetlen felekezeti kötődést. Tehát ő végig a katolicizmusához ragaszkodik, ebben ő benne él, de számára nem volt a szükséglet, hogy ő ezt napi templomba járással, vagy ilyen módon ezeket megélje. belül ez egy minden jel szerint, ez egy klasszikus kereszténység volt, de a külső formáknak ő nem tulajdonított túl nagy jelentőséget. De éppen ezért tudott lenyűgözően nyitott lenni a vallás egyenlőségi problémák iránt. Ugye nem véletlen, hogy az Országos Evangélikus Múzeumban, ha belépünk a Deák téren Pesten, akkor a Deák szobrát pillantjuk meg, ugye egy katolikus ember szobrát, aki a protestánsok egyenjogosításáért lenyűgöző módon küzdött. Ő úgy érezte, hogy az államvallás öröksége az túlságosan megköti az egyént. Tehát legutolsó nagy beszédem egy egyházpolitikai beszéd volt, amely azt mondja, hogy többen azok az országok szerencsések, ahol az állam semmilyen vallással nem foglalkozik, hiszen az Úristen ugye minden egyes embert ugye szabadnak teremt, és ahogyan ő azt gondolja, a másik abban ilyen módon közvetlenül nem szólt bele. Az államnak tehát semlegesnek kell lennie. Ezt a szemléletmódot a 19. században liberális katolicizmusnak nevezték, és ezt vállalta. Tehát Eötvös Józsefhez hasonlóan, tehát ő ezeket ilyen módon képzelte. És azt gondolta, hogy az amerikaiak mennyivel szerencsésebbek, mint mi, mert ott ugye, ahogy a gyarmatokból kialakul az új állam, ott nincs államvallás, tehát ott tisztán az állampolgárok maguk dönthetnek úgy, hogy milyen vallási közösségeket alkotnak, ott a milyen elveket követnek, és persze akkor nekik maguknak is kell fizetni ugye a felekezeti életet. De ő tisztában volt azzal, hogy Európában nem ez a helyzet, és ugye egy bonyolult, hosszú folyamat az, amikor majd a felekezeti egyenlőség és a szabadság ténylegesen megvalósul. Ezért ő nagyon sokat tett. De ez érdekes módon ez semmilyen ellen. Tehát ő nem érezte azt, hogy ő a saját katolicizmusából bármilyen engedményt tenne. Ez ügyben azt gondolta, hogy ez így helyes, így igazságos, így felelnek annak a bizonyos isteni igazságnak, amivel ő az erkölcsi alaptörvényeket azonosította. És noha, mint említettük, a formák iránt ugye nem volt különösebben szigorú, de amikor érezte, hogy a végpillanatok jönnek, akkor barátját, Róna Jácintot, a volt bencés szerzetest, pozsonyi prépostot hívta el, ugye azt a egyházi vezetőt, akinek az általános társadalmi, politikai nézeti hasonlók voltak, és ő adta föl számára ugye a búcsút, az utolsó kenetet.
A régi latin mondás szerint a történelem az élet tanítómestere. Mondhatjuk azt, hogy Deák története a mi tanítómesterünk?
Feltétlenül, ugyanis az ő élettörténetének van néhány olyan alapvető mozzanata, amit minden korszak, minden politikusának világosan kell látnia. Egyrészt hihetetlen felkészültség, tudás, műveltség kell ahhoz, hogy valaki a közösség előtt kinyissa a száját. Akkor egyszerre kell tudni határozottnak lenni és kitartani keményen, de ugyanakkor bizonyos pillanatokban engedni. Tehát ez picit emlékeztet arra, amit minden pedagógus tud. Ugye? Minden pedagógus tudja, hogy a következetessége elképesztően fontos, aztán néha mégis. Na jó, akkor mindegy. Ugye, tehát nem tudjuk minden diákunkból kiverni mindent. Néha azt gondoljuk, hogy az a jó, ha ezt most elengedjük egy pillanatra. Tehát ezt taktikailag megérezni a nagy politikában ugyanezt a tudást, hogy közben végviszem, de néhol engedek, mert a közösség, a helyzet ugye ezt kívánja. Na ez, lehet, hogy ez olyan tehetség, amit tanulni nem lehet, de figyelni rá, nagyon, hogy figyelmeztetni, hogy az agyunkban legyen az, hogy amikor harcolunk, akkor, ugye, akkor egy ilyenfajta taktikára is szükség van, és erre figyelni tudnunk. És még egy nagyon lényeges dolog, a humornak mindenet ott kell lenni. Tehát ugye Deák is tudta azt, hogy ez az emberi létezésnek egy olyan döntő faktora, amivel néha sokkal jobban meg lehet nyerni csatákat, lehet a háborúkat, ugye, mint hogyha el akarunk vérezni minden áron. Tehát ezek olyan elemei az ő életútjának, személyiségének, teljesítményének, amit egy mai politikus is megfontolhat és követhet.
Nagyon köszönöm a beszélgetést, Isten áldja a történész úr további életét.
Kedves hallgatóink! Önök beszélgetést hallottak dr. Csorba László történésszel. A riportot Pesti Lászlóné és Mekina Erzsébet készítette.
A Zalaegerszegi Mária Rádió műsorát hallották, melyben Pesti Lászlóné beszélgetett dr. Csorba László történésszel Deák Ferencről.